Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ismét itt a nagy mű, amelyben hetente kétszer egy-egy felejtetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Ma az idén 55 éves Kaláka együttesről beszélgetünk. A kétszeres Kossuth díjas és Prima Primissima díjas együttes alapító tagjai Grillus Dániel, Grillus Vilmos, Mikó István és Radványi Balázs voltak. Később más-más időszakban Dabasi Péter, Huzella Péter és Bece Gábor is csatlakozott a zenekarhoz. Most a két testvérrel, Grillus Dániellel és Grillus Vilmossal beszélgetek. Mindig elmondjátok, hogy Mikó István nélkül nincs Kaláka. Tényleg ilyen fontos szerepe volt és van az együttesben?
Hát nézd, van olyan, hogy valaki valamit megcsinál, aztán onnantól kezdve más viszi tovább, de ugye Pista már a gimnáziumban, sőt, mi ugye együtt jártunk általános iskolába, a Lóránti zenébe, amit még Kodály Zoltán alapított, 40, nem tudom hányba, de nem, 50 hányba?
54, igen.
De az volt az első Budapesten, ami ilyen volt. Tehát ugyanazt a zenei anyanyelvet beszéltük, és utána a Móricz gimnáziumban jártunk, ahol Pista már gitárral énekelt verseket. És amikor én arra gondoltam, hogy valamilyen együttest alapítunk, akkor evidens volt, hogy vele beszélek, mert már korábban is muzsikáltunk közösen. Tehát vannak olyan Kaláka nóták, amiket a Pista már a Kaláka megszületése előtt megírt és hozta be a csapatba. És akkor hát természetesen aztán tovább kellett vinni, és mindenféle irányokba el kellett indulni, de ez nagyon fontos.
És ő nagyon invenciózus dalszerző volt, voltak jó ötletei, de ilyen nagyon egyszerű dolgokat írt, tehát három akkordot tudott körülbelül, nagyon kicsit tudott, és volt egy jó dallamérzéke, és emlékszem, hogy már muzsikáltunk egy ideje, és akkor azt gondoltam, hogyha ő tud ilyet írni, akkor én is tudok. És akkor
nézte a verset, és már énekelte, és még nem is tudta, hogy hol van vége.
Akkor nagyon kreatív volt. Ugye ez az Ádám sörözőben volt a kultikus helyszín, ahol kvázi megalakult a Kaláka, hát, vagy ez ahol, már ilyen legendárium
hát
része?
Hát ahol beszéltünk róla, hogy meg fog alakulni, és három nappal később meg volt az első próbánk, és egy héttel vagy 10 nappal később meg volt az első fellépésünk is az akkori Bemrakparti Tolcsvai klubban.
És azt hallom, hogy nem izgultatok. Az hogy van?
Talán az első koncerten még izgultam.
Hát én biztos izgultam. Nem tudok visszaemlékezni, hogy csodálkoznék, ha nem izgultam volna. Én azért egy izgulós vagyok, Dani kevésbé.
Mennyien voltak?
Hát egy olyan 80-100 fős klub volt, a Tolcsvai testvérek, akkor már csak ketten muzsikáltak, Laci és Béla, és hát játszották a saját dalaikat, és ott mindig volt egy középső rész, ahol hát amatőr zenekarok bemutatkozhattak, felléphettek, és hát akkor aznap ezek voltunk mi, azt hiszem 6 számot játszottunk, annyit tudtunk, mert
viszont ott
nem
volt egy újságíró a Népszabadságból, és egy ilyen jó 6-7 centis cikkben meg is jelent, hogy van egy új együttes.
Az nagy szó volt akkor.
Hát, persze.
Igen. Ezzel el is dőlt a zenekar sorsa, azzal, hogy ez jól sikerült, és tulajdonképpen megjelent az országos sajtóban.
Hát igen, meg mindjárt kaptunk meghívásokat. Én magam sem tudom, hogy honnan tudták a telefonomat, vagy a címemet, de nem, halmarban vidékről, egyetemekről, innen-onnan.
Nálad csöngött a családi telefon, és mondták, hogy gyertek le Debrecenbe egy koncertre.
Pont Debrecenbe, igen.
Például tényleg Debrecenbe?
Az volt az egyik első ilyen egyetem.
Rakamaz volt a legelső, arra emlékszem.
Ezt még a Pista szervezte.
Ezt a Pista szervezte, valami rokona volt ott a TS elnök, vagy nem tudom micsoda, és hát akkor meghívtak minket, hogy muzsikáljunk.
Szinte titeket is meglepett a siker? Tehát ti se számítottatok arra, hogy itt pár héten belül ekkora fennforgás lesz?
Nem gondoltunk a hosszú távra mi egyáltalán, ahogy stratégiánk sem volt, célközönségünk sem volt, marketingünk sem. Tehát mi csak egyszerűen szerettük ezt csinálni, és elindultunk. Aztán később persze már minden belenőtt a dologba, szóval ez nem...
Te emlékszel arra, hogy ez a Kaláka név, ez mindjárt az első próbán felmerült? Vagy mit
igen,
csak később
azt az Zoli bácsi, ugye a Pista
igen, hozta, az is neki köszönhető végül
is. Nem is emlékszem, hogy más...
Hogy lett volna alternatívája.
Nem, ez mindjárt tetszett nekünk, és jó is.
Igen, van egy ilyen kis folklorisztikus stíhje a dolognak, meg ugye a közös munka, amit jelent, ez valahogy nagyon bejött. És akkor ide hívtak oda, és akkor aztán már kialakult. Emlékszem, Pistával beszéltünk, hogy hát az Ori gázsit kellett, ugye Ori engedélyt kellett kérni, azt hiszem, hogy hivatalosan felléphessen. És kérdezett, ki legyen az együttes vezető? Hát te, mondtam, valahogy így volt.
Ez valahogy egy pillanatig sem volt vitás szerintem.
Hogy ő lesz a zenekar
igen,
vezető?
Hát ez teljesen.
Igen, igen, van ez úgy valami érzékem. És tehát azóta már ugye 55 év alatt már egész mások a szisztémák, mint akkor az első hónapokban.
De mitől volt ez ennyire egyértelmű, hogy Dani lesz?
Hát nem tudom, benne van egy ilyen szervező készség, ami belőlem gyakorlatilag hiányzik. Teljesen hiányzik. Én azóta sem tudtam ehhez felnőni, bár a saját gyerekműsorémet én szervezem, mert nem szervezi senki rajtam küldet, a szervezés kizárólag abból áll, hogy engem felhívnak telefonon, vagy írnak egy e-mailt, és én arra válaszolok. Hát ezt meg tudom tenni, de hogy én most ide benyújtsak, oda pályázzak, oda, ez nem az én asztalom, Daninak.
Hát igen, ez tény, és most már anélkül nem is lehetne funkcionálni. Beszéltünk éppen a napokban, amikor Kárpátaljáról voltunk, és ott tele van, egy kárpátaljai turnét a Szabad-Ebrei Betlehem című koncertünkkel, azt nem lehet megcsinálni, hogy ez valamilyen támogató legyen, valamilyen hivatalos útja legyen a dolognak, ezt meg kell
szerintem. Na de hát a többit csak a Láka 55-öt, amit szintén egész évben csináltunk, ugye, meg a Kányádi műsort, ugye ezeket mind valahogy meg kell szervezni, ezek nem magától vannak, mint mondjuk az én gyerek műsoraim, amiket én tartok.
Ilyenkor te kopogtatsz?
Hát van, hogy kopogtatok, van, hogy beszélgetek valakivel, és abból kinő a dolog.
De jól tárgyalsz?
Azt hiszem, igen.
Szeliden, ugye? Olyannak gondolok, szeliden.
Ja, nem, én nem vagyok veszekedős.
Minden esetre akárhova megyünk, hogy bármit csinálunk, neki mindig ott van a fejében hátul, hogy mit lehet ebből kihozni. Ez a legegyszerűbb helyzetekben.
És az hogy néz ki a gyakorlatban?
Tehát nem, csak
szabott én... fog, azt mondja, hogy ott van egy Kolák a kedvelő, nem tudom, üzletember, polgármester, igen. Akkor mi történik?
Igen, hát akkor...
Hát vagy éppen eszembe jut valamiről valami, és tudom, akkor... az is van, hogy...
Jaj, milyen jó lenne itt csinálni valamit. Nem tudom, egyszer csak lesz.
Azt mondod, hogy te nagyon kompromisszumkész vagy. Mikó István azt mondta, hogy te nem is látott téged idegesnek, vagy bosszúsnak.
Nekem volt egy szerencsés szituációm, hogy gyerekkorom óta asztmás vagyok. És ezért aztán, hogyha idegeskedem, akkor fulladok. Ezért aztán nem idegeskedem, nem fulladok, és ettől az ember sokkal kompromisszumkészebb.
Ez az, ami visszatart?
Most már kigyógyultam bele, most olyan jó gyógyszerek vannak, azt hiszem 3-4 év óta már nem vagyok, gyakorlatilag nem fulladtam, és nem is... Most már nem is járok szanatóriumba, bár sokat köszönhettem annak a szanatóriumnak, sok Kanákadal is, meg egyéb lemezek is ott születtek.
Ott jutottak eszedbe?
Igen, hát ott az egy nyugi. És elég, hogy feljátszottam Kismagnóra, mondjuk a teljesség felét, vagy valami más, ami szóló munka, és nem tudtam olyan lassan Pápesten eljátszani, mint Kékesen. Most már nem járok oda, mert kinőttem az asztmát, meg sajnos az a szanatórium se a régi már, nem olyan, mint aminek én megszerettem, de nekem nagyon fontos volt az életemben.
Te láttad őt zenekar ügyileg, most nem a magánérintkezés érdekel, zenekar ügyileg nagyon bosszúsnak és nagyon haragosnak? Tehát amikor azt mondtad, hogy húha Dani, most azért úgy nagyon felhúztad.
Hát én láttam már idegesnek, de hogy zenekar ügyileg láttam-e, nem nagyon emlékszem rá, hogy ilyen apropóból különösebben bosszankodott volna.
Hát vagy legalábbis nem mutatom.
Igen.
Hogyha esetleg valami aggodalomban is bennem...
55 év alatt, én azt olvasom, de hát sok statisztika jelent meg ezzel kapcsolatban, hogy több mint 10 000 koncertetek volt?
Hát az egész biztos.
Hát lehet, hát 55 számoljunk 155 évente, vagy nem tudom mennyi lehet.
Hát volt, hogy 400 is volt egy évben,
hát
de
volt,
mondjuk...
persze.
Mi fiatalok voltunk, és kicsi volt az origázs, és mindenki ki tudta fizetni.
Igen.
Éppen tegnap játszottunk reggel Visken, utána délbe Técsőn, és délután Aknaszlatinán. Hát az jó messze volt, aztán hazajöttünk Pestre.
Egy nap három koncert.
Az azért már kicsit sok.
Hát kicsit sok, de ha már ott vagyunk, hát olyan jó volt, hogy még ott vártak minket, és olyan kedvesek voltak.
Ezt akarom kérdezni. Mondod, hogy kicsit sok, hogy nem volt olyan, hogy untátok? És azt mondtátok, hogy a fele minden itt neki, most kell nekem 13 ezredék 442.
Nézd, előtte lehet, hogy ezt mondod, de amikor már ott vagy a színpadon, és a legtermészetesebb állapotban vagy, tehát énekelsz azoknak, és látod a szeretetet, a hatást, a most, akkor nem mondod azt, hogy a francba, miért vagyok én itt. Szóval ahhoz rossznak kell lenni, rossz körülményeknek, idegen tekinteteknek, hogy te leérezd jól magad.
Nekem se sikerült még megunni soha.
Nem?
Amit én játszom, nem.
Pillanatokra nem. Se?
Mondom, előtte nem. Lehet
de ott
azt
a színpadon. A színpadon, nem?
Nem, a színpadon nem. Nem.
69-ben alakult az együttes, de 77-ben jött az első lemez. Miért kellett erre ennyit várni?
Mert a hanglemezgyár nem volt partner ahhoz, hogy mi lemezt adjunk ki. Igazából nem tudom megmondani, hogy miért, de azt mondták, hogy ez...
Én több oka van azért, ugye mentségükre szolgálja, hogy volt két osztály, egy komoly zenei és egy könnyű zenei, és mi nem fértünk ebben bele se az egyikbe, se a másikba, tehát már itt volt egy ilyen tudathasadt állapot, és aztán 80-ban, amikor megalakult az irodalmi szakosztály, Tóth Attila vezetésére, akinek mindig elmondjuk a nevét, mert nagyon sokat köszönhetünk neki, akkor beindult az én koromban a Pelikán, a Villon lemez, a Holland költőkapcsolat, akkor mondtatok ezzel.
De az a 8 év az azzal telt, hogy azt mondtátok magatoknak, hogy miért nincs? Tehát berzenkedtetek?
Igen, volt
hát persze, volt persze egy nagyon szerettük volna, viszont a rádióban, ugye, meg hát végül is a televízióban is, hát nagyon sokat szerepeltünk, tehát a rádióban volt ugye egy Sanzon osztály, akkor nem tudom, hogy most van-e, vagy van-e egyáltalán még, de volt egy Sanzon osztály, Fáy András vezette, akinek hát mindjárt felcsillant a szeme, hát hiszen ez akkor hozzám tartozik végre valami, ami nem csak a régi dolgok, meg a nem tudom, operettek, meg a francia sanzonok, meg nem tudom, hanem valami, ami direkt idevaló, hogy verséneklés. És ő nagyon sokat foglalkoztatott, meg az irodalmi osztály is a rádióban. Televízió, film is készült rólunk, igen, nem is egy.
Kiderült a számotokra, hogy Erdős Péternek volt baja esetleg veletek?
Volt, de hát ez olyan régi, és nem igazából szeretem történet, valami miatt ő nem.
De sejtésed van, hogy miért?
Na, tulajdonképpen nem. Nem tudom, voltak, hallottam a maguk lemez égségéről, mondta még, emlékszem, Benkő Laci próbált minket segíteni, meg mások is beszéltek, de valahogy aztán... Nézd, volt egy ilyen szituáció, hogy mondta, hogy ha már verse, ugye a Konzsuzsának verseket fog énekelni, és akkor írjunk egy lemezt. Ami azért sem volt igazából tisztességes, mert nem a Zsuzsa kért meg minket, hanem ő találta ki, és ott voltak a Levi meg a Tini, akik ugye írták neki, hogy ők tették nagyját. És én meg azt mondtam, hogy nem vállaljuk, csak akkor, hogyha már megjelent a mi első lemezünk. És hát, de hát ez 75-öt írtunk, vagy nem tudom. Szóval tényleg, és akkor azt mondta, na jó, hát nem, és akkor nem is jelent meg még. De szerintem nem tudom, hogy ez mi lett volna belőle, én azt mondom, hogy igen, fogalom sem.
Igen, de olyan sztoikusan beszéltek erről, miközben egy fiatalember, egy sikeres zenész, zenekarvezető, zenekari tag, azért csak azért csinálja, hogy legyen lemeze. És amikor ezt bojkottálják, vagy destruálják, nem tudom hány éven keresztül, te olyan békésen mondjátok mindezt, én felrobbantam volna.
Hát annyi lemezt csináltunk már, amennyit csak akartunk. Hát nem...
Akkor lehet, hogy ez indulatosabb.
Megjegyzem csak, hogy az előző még hozzátem, lehet, hogy a Zsuzsa nem is tudott róla. Nem tudom.
Persze.
Még az is lehet.
Ugyanakkor egyszer oda ment hozzád, Konzsuzsa,
igen,
az... és egy József Attila, igen, tudja, mondta, kertész.
Hogy én is el fogom énekelni a kertészleszeget, és tudom, hogy a titeteket már a Balaton körül éneklik, de hát mondta, hát ne hülyeskedj, már ez közkincs, hát ezt énekeljék minél többen. Más kérdés, aztán a mi lemezünkről ábúból letiltották a kertészleszeget, de nem, ez
hát a betlehemi királyokat tiltották le, tudod, nem, hogy nincs bocsánat?
Nem, a betlehemi királyok végül is rajta lehetett.
Mert csak azt mondják ott.
Hogy vegye, az azt mondják, igen. Reménytelenül, és ha tudod, hogy nincs bocsánat, ezt vették le, és a betlehemi királyok már azt, hogy vegyük föl még egyszer gyorsabban. Ez volt a kérdés.
Szóval néhány József Attila verset lehúztak.
De annyival fontosabb nekünk az, hogy Kányádit énekelünk, meg Marcibányi téren jó koncert volt, most meg is ezek meg. Eltörpülnek már ezek a régi dolgok.
Persze.
Az kinek az ötlete volt, hogy jeles magyar színészekkel kooperálva fogtok például koncerteket adni?
Ez Latinovics Zoltán ötlete volt. Pont ugye a Fáj Andrásról beszélt Vili a Sanzon estek a rádióban, és ő is énekelt egy ilyenen, és aztán odajött hozzánk mi is énekeltünk, hogy hát már megint kitaláltak valamit, amit én szerettem volna csinálni, nekünk együtt kell fellépni, és akkor el is jött a Kertészeti Egyetemre, meg gimnázium.
Mondta ezt az akkori nagyon menő Latinó.
Hát akkori legnagyobb magyarnak tartott színészei.
Ti erre hogy reagáltatok?
Hát csodálkoztunk. És aztán elmentünk hozzá.
Meghívott a saját lakásába, hogy muzsikáljunk.
Muzsikáljunk. És akkor...
De ilyenkor ti, nem tudom, én magamból indulok ki, megilletődtetek?
Hát egy kicsit igen, de hát azért azt gondoltuk, hogy most ez egy soha vissza nem térő alkalom, hogy...
Meg semmi olyan leereszkedő nem volt benne, ez a teljesen
nem, partneri, nagyon természetes
abszolút volt. Partneri. Sokan mondják, hogy erőszakos volt, meg veszegedett, velünk egy rossz szava nem volt soha.
Nem, soha. Soha.
Elmentetek oda muzsikálni hozzá.
Igen, és akkor bejátszottunk ezt, azt, amazt, beszélgettünk. Aztán
mondta, hogy játszatok Adit. És akkor kiment a szobából, mi elkezdtük, hát nem hagytuk abban, mert és akkor behozott két gyertyatartót, és így letette szépen az asztalra. Hát ez ilyen rituális elismerése volt annak, hogy...
És utána azt mondta, hogy jó, akkor most ezentúl együtt játszunk, én elmegyek oda, ahova ti játsztok, és akkor majd szavalok. És akkor eljött a Kertészeti Egyetemre, ahol játszottunk, eljött a Marciványi térre, meg mindenhol, meg, és aztán neki meg volt egy szervezője, aki meg aztán vidéken elkezdett szervezni ilyen közös koncerteket, és hát ez sajnos csak másfél évig tartott, de az a másfél év az nagyon emlékezett.
Az ő halála szólt közben.
Igen.
És hát utána ugye Kozák Andrissal nagyon sokat...
És akkor már rákaptunk ennek a jó ízére tulajdonképpen, és akkor azt gondoltuk, hogy kéne más színésszel is így közösen dolgozni.
Ha ő akkor nem dobja el az életét, vagy nem történik ez a baleset, ez megközelítés kérdése, akkor egész máshogy alakulhatott volna a ti közös pályátok.
Az biztos. Ki tudja. Persze.
Biztos. Fürdőszobában voltam, amikor hívott egy rádiós barátunk, és mondta, hogy meghaltam.
Igen.
Akkor még aztán be sem mondta a rádió, hogy valami ilyesmi volt, és akkor épp aznap emlékszem, hogy Balassagyarmaton volt koncertünk, és ott azzal fejeztük be, amivel az Oli is mindig befejezte a Betlemi királyokkal, kedves három királyok, jó éjszakát kívánok. Még most is majdnem elsírom magam. Igen, és akkor eljátszottuk, és meghajoltunk, kimentünk a színbe, óriási vastagsor, nem tudtunk visszamenni.
Nehéz volt.
De hát aztán nagyon sok jó élményünk volt még színészekkel, mondom, Andrissal csináltunk önálló estet, Hamlettet, aztán a Sikos Gabival volt az a Vörös Sándor estünk, később József Attila est volt a Jordán Tamással, meg vele aztán ugye a Merlin Kommandó is volt, még Tordi Gézával is volt József Attila estünk, aztán Varga Vilmos, aki nagyváradi színész volt, hát neki köszönhetjük az erdélyi turnénkat 81-ben ennek az együttmunkálkodásnak. És hát aztán később is volt a Kosztolányi estünk a Máté Gáborral, ez most is lesz majd januárban, a Rátóti Zolival a Szabó Lőrinc est. És hát most, amit nagyon szeretünk, Bogdán Zsolt, a kiváló kolozsvári színésszel a Kányádi est, amit 5 éve mutattunk be, és most már 70, nem tudom hányszor játszottuk el, és én remélem, hogy jövőre is fogjuk ezt folytatni, ezt a szériát. Vannak vidékek, ez az est címe.
Említetted a feleséged. Ő mindig megemlített, hogy azért ő nagyon fontos alkotó eleme volt a zenekarnak. Ilyeneket találtam, ilyen idézetet, gondoltam, hogyha találunk, akkor vegyük végig, no. Hogy ő tanította meg például, vagy vette észre, hogy kell leülni, hogy kell fölvenni egy hangszert, hogy kell letenni.
Hát egyáltalán, hogy kell viselkedni a színpadon, és hogy kell megállni a színpadon.
Mi akkor műegyetemisták voltunk, nem színészek.
Hogy kell bejönni és megállni.
Hogy kell? Mondja, el lehet ezt mondani?
El tudja, mert neki ez a mestersége. Én csak megcsinálni tudom. De...
Akkor máshogy kérdezem, hogy kell rosszul letenni egy hangszert? Mert ugye ti rengeteg hangszerrel dolgoztok, és hogy kell jól letenni?
Hát talán azt mondanám, hogy bármit...
Bármit lazán kell csinálni.
Nem lazán kell csinálni, de mindig annak a tudatában, hogy ezt a közönség látja, és valahogy érted, ez a produkció része. Nem lehet azt mondani, hogy most a produkció vége, hát most leteszem a hangszert, most ez nem érdekes, ez most ne is nézzetek ide akár, de felveszem, na akkor most megint én vagyok itt.
De az se jó, hogyha most én leteszem a hangszert. Hát nem arról persze. Szól, az legalább igen. Olyan rossz. Nem, az egy belég, ha már ez volt a kérdés, hogy hogy teszem a hangszem, leteszem is kész. Nem kell eljátszani, leteszem, nem kell.
De mindig érzem, hogy én most a színpadon vagyok, és ez nem szakad meg két dal között, hanem folytatódik tovább.
Hogy kell jól leülni és fölállni zenészként? Különösen úgy, hogy cserélgetitek a hangszereket.
Hát elején még volt, emlékszem, a Szkénében volt olyan koncertünk, hogy még be volt írva, hogy na most itt leülsz, itt felállsz, itt odamész, átadod a hangszert. Egyébként az a Kányadiesben is van.
Igen,
hogy átmész a másik oldalra, persze. Leülsz a padra, akkor én átveszem a hangszert, én teszem le, mert Balázsnak már oda kell menni. Szóval ezek manapság is vannak, és ezeket Kata úgy lentről látja, és tudja irányítani. Meg tudja, hogy mi mire vagyunk képesek. Tehát az egész Vígszínházi estet is ugye ő állította össze, és rendezte most, amikor...
Meg hát sokat segít olyan dramaturgiai kérdésekben is, amikor egy verssel kapcsolatban arról van szó, hogy melyik sort ki énekelje például közülünk, vagy mi legyen, amit kórusba énekelünk, mi amit szólóba. Ebben nagyon sokszor
ki mondja ki a döntő szót?
Hát azért nem tudom.
Nézd, hogyha ő neki van egy ötlete, akkor ezt meghallgatja, és hogyha nem stimmel, akkor ő megváltoztatja, vagy nem tudom, vagy ha kérünk valamit, hogy ez neki az túl magas, nem tudja elénekelni, akkor pász. Hát akkor...
Van vétójogotok ezek szerint?
Hát nem, ez nem, persze, nem hát ilyen bírósági tárgy, az inkább beszélgetés jelenti. Te természetesen volnád.
Azt mondtad, hogy neked ő sok tekintetben a kontroll, kivéve a zenekart érintő üzleti ügyekben.
Hát az nagy baj lenne.
De miért? Ennyire rossz a szimata?
Nem, ő nem üzletben gondolkozik, ő művészetben gondolkozik, és ezt nem is rejti véka alá. Tehát, hogy van egy olyan, ami... Egy
ötlet, és csak érzelmileg áll hozzá mindenhez.
Van egy ötlet, ami sokba kerül, akkor legfeljebb én mondom, hogy tehát ezt nem biztos, hogy meg lehet csinálni, és akkor, na, hát akkor jó, hát akkor csináljuk más. Szóval van ilyen is, de...
Igen. Amit nem szeretett, nem szeret, és akkor... De
hál' Istennek most az 55. év, ez úgy alakult itt a támogatásunkkal, hogy meg tudtunk ilyet csinálni, kibéreltük a Vígszínházat. Óriási dolog.
Hát 1100 emberről beszélünk, vagy 1200 emberről.
Ezer.
Tel is volt jó alaposan.
Említetted a korszakokat, azért voltak tagcserék.
Igen.
Azt így hogy értétek meg? Mert azért nagyon kevés zenész fordult meg a Kalákába. Összesen, ha jól adtam össze, akkor 7. Ami az 55 év alatt, mondjuk úgy, hogy nem sok.
Hát igen, de mondjuk volt olyan, amikor ugye Vili egy darabig nem volt, és amikor ugye Huzella után visszajött, akkor megbeszéltük, hogy mostantól kezdve kicsit rugalmasabb ez a felállás, mert Vilinek nagyon sok szólókoncertje, például most a karácsonyi periódusban. Ilyenkor Major Gábor az, aki a negyedik, és a Betlehemest vele játsszuk. A gyerekműsorokat általában Vili szólóba, mi trióba, és amikor nagy koncert van, akkor van a úgymond rendes Kalákra felállás.
De amikor ennyire nagy figyelmet fordítotok az állandóságra, azért az nem lehetett egyszerű, amikor te kiszálltál 10 évre.
Hát ez egy zűrzavaros történet természetesen. Egyszerűnek biztos nem volt egyszerű, de azért egy tagcsere, egy jó tagcsere, az mindig azzal jár, hogy a zenekar valamit veszít és valamit nyer. És ilyenkor ugye azt kell hangsúlyozni, amit nyer, és nem azt, amit veszít. És hát ugye Gábor, mint basszusjátékos, ugye mondtam is talán, ugye ő az egyetlen zenész közülünk, hogy így mondjam, mert ugye mi valamennyien kiugrott műegyetemisták volnánk, mérnökök, a többiek. Ő pedig eleve zenésznek készült, és zenei felsőfokú végzettsége van. Tehát az bizonyos irányból nagyon megtámogatta a zenekart, kicsit másfelé vitte, és ebből kellett ugye akkor nekik kihozni azt, amit lehetett, és ki is hozták, ugye?
Te ez alatt, vagy az alatt a 10 év alatt, te távolról drukkoltál, távolról figyeltél, vagy még a sebek azért gyógyultak?
Hát az első 1-2 évben most már ezt nem is tudom pontosan, hogy mennyi. Nyilván volt egyfajta távolságtartás, bár mi Danival azért
nem soha. Még emlékszel, hogy a Leventés produkciót, a Hamletet is játszottuk. Igen. Együtt.
Szóval volt egy elég hosszú, legalább egy egyéves áthutása ennek a dolognak.
És ráadásul akkor tudtunk duóba dolgozni, és nem kellett nekem mindent bevinni
Igen.
Tehát akkor csináltuk ugye a kenyedi féle jiddis dalokat.
Altatóddal csináltuk, a jiddis dalokat vettük fel, a helyi beszédet, a 15 Zsoltárt, meg a folytatását.
Szóval az elég sokat dolgoztunk együtt, csak nem Kalájkon fedőnév alatt.
De el lehet azt mondani, hogy mi volt a szakítás oka?
Nem, a magánéleti dolgok voltak ezek. Nem.
De emberileg roncsolódott a ti viszonyotok? Akkor, emiatt?
Hát.
Megterhelte?
Nézd, én az biztos, hogy akkor elég rossz állapotban kerültem asztmailag.
Emiatt?
ha ezt így lehet mondani, korrekt nyelvtan. Szerintem. Igen, az.
De mit fájlaltál? A Kalákát? A ti nem, testvéri viszonyotokat?
Hát a testvéri viszonyunkban nem volt, tehát attól még mi...
Ugyanúgy egész karácsonyoztunk meg.
Nem dobáltunk sarat egy, nem erről volt szó, hanem hát meg kellett szerintem. De hát...
Tulajdonképpen a zenekar érdekében történt a dolog, és nem...
És inkább életmódbeli kérdések. Ezek nem koncepció, na hát azt a verset én nem játszom sohasem. Tehát nem ilyen jellegű, de itt inkább életstílus, hát ugye akkor még diákok voltunk, később aztán már családos emberek, tehát az egy másik fajta státusz.
Huzella Péter elvesztése, az minek volt köszönhető? Az mi hát eredményezte?
Ő benne nagyon élett az a vágy, hogy ő szólistaként
megmutatkozzon.
És tulajdonképpen a Kalákában is némiképp szólista volt, de szerette volna ezt egy magasabb szintre vinni, és akkor mondta, hogy hát most ő ugyanúgy eljön koncertekre, ha különben, mert akkor még a Merlin Kommandós idők voltak, és abban mindig benne volt, csak őt külön egyeztessük, csak ő mostantól kezdve nem tagként szeretne, hanem külsősként, ha éppen úgy alakul a dolog. Hát most is látod, ezen a jubilómon most is együtt voltunk. 1995 karácsonyán, ugye akkor
igen,
volt a
Marcibányi téren,
abban a hónapban játszottunk, vagy 40. decemberben, nem tudom, és akkor a Péter azt mondta, hogy gyerekek, én már nem akarok mostantól kezdve. És felálltam, megöleltem, és azt mondtam, hogy sok sikert. Ez volt az a...
Igen.
Szóval ha valami surlódás volt, az inkább előtte volt, érezhető, hogy ő már szeretne, feszegeti ezeket a kereteket, és szeretne más csinálni. Más kérdés, hogy én is feszegettem, mert a teljesség felét ugye már 81-ben elkezdtem írni, meg a Pál Apostol, a bibliai lemezemet, tehát én Péternek is azt mondtam, hogy te csináld, csak mindig mondd, hogy ezt te akarnák. Hát ezt nem nagyon szerette volna. Tehát inkább deklaráltan szeretett volna szólista lenni. Engem meg ez sose felápírozott, hogy én deklaráltan nem akarok külön munkákat csinálni.
És hát én tudom, hogy milyen egyedül játszani. Amikor az ember a Kalákával játszik, akkor néz jobbra, néz balra, itt ez muzsikál, ott az muzsikál, mindenkire lehet számítani maximálisan. Amikor meg az ember egyedül van, akkor néz jobbra, balra, nincs senki. Tehát bármi történik, ha nem tudod megoldani, akkor megbukták.
Magadra vagy utalva.
Tehát ez biztos, hogy neki is, csak feltételezem, vagy gondolom, hogy neki is néha...
Most már inkább ezt ilyen játékosan, igen, és azt mondta, hogy hát van elég koncertem, ahol a Kalákát nem tudják megfizetni, ott meghívnak engem. Ezért nem igaz, mert hívják őt anélkül is, csak ez Péterre jellemző, ez az irónia.
Magától értetődő volt, hogy Huzella Péter távozása után te visszatérsz?
Nem, csöppet sem. Ez hát Daninak jutott eszébe természetesen. Nem gondolom, feltételezem, hogy ugye vagy az volt az egyik lehetőség, hogy valakit, egy fiatalt bevenni az együttesbe, és megpróbálni betanítani, de hát azért egy ilyen öreg zenekarba lehet, hogy nehezen illeszkedne bele egy fiatal ember, aki egész máshonnan jött, és máshogy gondol sok mindent. Vagy hát ugye mivel mi muzsikáltunk együtt addig is, leültünk, és vagy hát elkezdtünk beszélgetni, így 3 napig beszélgettünk róla fenn a Kékesen, hogy lehetne ezt megcsinálni.
3 napig? Akkor azért voltunk megbeszélni, meg kitalálni. Hát
meg közben azért írtuk a hegyi beszélni.
Persze, csináltunk mindenfélét.
Még egy azon felül, hogy mi ugye, ha hátval állunk egymást, akkor is be tudunk egyszerre lépni.
Igen. Ez csak kettőtök rég az, hogy minden tagra.
Hát kettőnkre biztos. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen mindent, ha odafigyelünk, igen. Igen, tulajdonképpen igen. Nem csak az, hogy a beszélgetésünk elején szó volt erről a közös anyanyelvről, ami ugye a Kodály módszerből nőtt ki a klasszikus zenei tanulmányokon keresztül, került oda, hogy a költészettel foglalkoztunk, és ugye Kata által a verseket, mire nézvést énekeljük, stb. Ez azért nagyon, nagyon komoly fejlődés története van ennek, még akkor is, hogyha nem tudok minden stációját analizálni. De hát ebben nem olyan egyszerű becsatlakozni azért 45 év után. Most jó, olyan van, hogy mit tudom én, amikor a Gábor beteg volt, akkor megkértünk egy bőgőst, hogy na ebben a műsoron most gyere, állj.
De hát az más, akkor az helyettesítés.
Ez egy másik dolog, mint egy tagság. Szóval, és hát ugye az embernek vannak, én most már lassan 75-höz közeledem, de most már mindannyian túl vagyunk a 70-en, szóval, hogy no.
Mit jelent az, hogy no?
Hát, hogy mi van akkor, hogyha valakit pótolni kell?
Gondoltok ilyenre?
Hát majd te is fogsz, hogyha 70 éves leszel.
Van nektek arra nézve valami belső szabály, hogy ezt meddig lehet csinálni?
Nincs. Hmm. Nincs, sőt, azt hiszem, hogy hát ugye egy mérnök, mondjuk édesapánk, ő számított arra, hogy mikor lehet nyugdíjba menni, akkor még a szabadságát is úgy tette, hogy lehető legelső napon menjen nyugdíjba, és onnantól kezdve élt a saját maga által elképzelt ideális életstílusnak. A családfákkal foglalkozott, a kerttel foglalkozott, nem tudom, hogy én nem tudnám elképzelni magamat úgy nyugdíjasként, hogy és akkor a zene kimegy alólam. De hát a legtöbb színész vagy költő vagy, az nem megy nyugdíjba.
Persze.
Vannak, akik esetleg
valahogy úgy kéne abba hagyni, hogy mielőtt még a közönség azt mondaná, hogy hát ezt már nem kéne, az előtt kéne abba hagyni.
De miért mondaná azt a közönség?
Hát mit tudom.
Nézd, lehet, hogy nem tudjuk kiénekelni azt, vagy a kezünk már nem működik úgy. Hát mindenkinek vannak öreg korában mindenféle nyavajái, ugye?
Ha már azzal a példával éltél, azt mondtad, hogy írók is, inkább színészekkel példáulóztál, hogy nem is bírják színpad nélkül. Ti el se tudjátok azt képzelni, hogy lesz esetleg egy olyan időszak az életeteknek, mikor azt mondjátok, hogy ez a fellépés sorozat, ez az embertelen mennyiségű alkotás, ez már nektek nem okoz annyi örömet, és egy kicsit letekeritek, és nem tudom, én unokáztok.
Volt már ilyen, hát ugye, amikor neked például a hangoddal volt.
Igen, hát ez már mint lehetőség felmerült, hogyha ugye volt egyszer egy olyan műtétem, ami után egy kicsit, hát jó néhány hangot elvesztettem a készletből, és aztán ez sikerül visszatornázni, úgyhogy, de akkor az ember nyilván megkísérti a gondolat, hogy ha ez most így marad, akkor mit tud kezdeni.
De hát a Péter is mutatja, a filmben is mutatta, hogy valamelyik újabb.
Igen,
szóval
ilyen is itt volt. Tenyérműtétem, ez már nem úgy mozog, ahogy kéne, de ezek még olyan dolgok, amikhez lehet alkalmazkodni. Aztán, hogy de hát persze az ember visszavesz, azért most mondtad, hogy tömérnek mennyiségű fellépés. Én ezelőtt, tudom én, 3-4 évvel, 5 évvel még elvállaltam azt, hogy 3 fellépést lejátszom egy nap. És akkor, tudom én, 2 év vagy 3 éve azt mondtam, hogy ilyet többet nem vállalok. 2 fellépés lehet egy nap, 3 nem. Akármilyen meghívás is van.
Annyira fárasztó volt.
Hát nézd, azért szólóban.
Ahhoz, hogy én azt tudjam hozni a színpadon, amit elvárok magamtól, és amit gondolom, hogy tőlem elvárható, ahhoz ennyi fér bele.
Most itt van például Aranyvásárnap, a 4. adventi vasárnapon 4-szer fogjuk eljátszani a Betlehemest, mert valahogy úgy jött ki az időbe, hogy belefér. De hát akkor az ember amúgy is fel van domba, és tudod, melyik a legjobb, az utolsó.
Mindig az a legjobb.
Az a legjobb, igen. Akkor már nem kell spórolni, vagy nem spórol az ember, de mégis gondol arra, hogy na hát innen még
tartalékkol egy picit.
Igen, biztos egy picit.
És akkor meg azt mondjátok, hadd szóljon.
Hát akkor már mire?
Hát akkor hadd szóljon. Jó, hogy itt voltatok, köszönöm szépen. Grillus Dániel és Grillus Vilmos után Lackfi Jánossal próbáljuk megérteni a fél évszázados sikert. A József Attila Díjas költő, író, műfordító, tanár régóta közösen is fellép a zenekarral. Te közelről látod és láthattad a Kaláka, mibenlétét, a jelenséget, az együttműködést rájöttél-e arra, hogy 55 éve mi az, ami ilyen nagy sikerrel kövezi ki ennek az együttesnek az útját? Miért?
Én azt gondolom, hogy sok komponensű a történet. Az egyik az, amit hát több mindent mondott az ő kapcsukon, hogy úgy így mondjam, Kányádi Sándor bátyám, aki velük ilyen atyai jó barátságban voltak, és több lemezzenésítettek meg gyerekeknek, felnőtteknek. Többek között azt is mondta, hogy zenei tálcán kínálja Kaláka a költészetet, amitől egyfelől jobban érthető, jobban befogadható lesz. Másfelől azt is mondta, hogy ők kimuzsikálják azt a zenét, ami belül van a versben, és ez egy másik irányú történet, és ez is igaz, hogy a felvilágosodás korában ugye elkezdett különválni a papírköltészet és a zenés költészet, addig nem volt, csak zenés költészet volt, tehát Balassi mindenhová odaírta, hogy a, nem tudom, Dünnya Sensüz gerekmez nótájára, és akkor egy török dallamra írta a szöveget, és az ráfeküdt pontosan, tehát mint hogyha hall az ember a diszkóba egy számot, és ír rá egy szöveget. Úgy nézett ki a költészet, és így ment tovább. A legtöbb költő az ugye dalos is volt egyben, Tinódi Lantos Sebestyén, vagy Homérosz és a többiek, és ezt a fajta őségeséget hozzá egyfelől a Kaláka, másrészt ugye a papírköltészetet kikönnyíti zenével, és akkor még további komponensek az, hogy a zenei anyanyelvük az a magyar népzene. És az is egy nagyon fontos pont, mert hogy ez a fajta dallamvilág, ez nagyon otthonosan hangzik a közoktatás miatt is, meg táncházmozgalom miatt sok minden okból a magyaroknak, tehát ennyiből is a sajátjuknak érzik azokat a verseket, amik másfelől is a mieink, és ebbe belevegyítenek ráadásul mindenféle olyan világzenei, még nem is volt világzene, vagy nem is így hívták, vagy semmiféle crossroad, vagy crossover, vagy bármi ilyen divat, vagy hangulat hivatalosan nem létezett, amikor ők már ezt a 70-es években művelték, hogy hozzá kevernek egy kis dél-amerikai zenét, egy kis keleti zenét, egy kis ezt, egy kis azt, és ilyen formán nem csak, megint nem csak visszamennek, tehát megint két irányú a mozgás, hogy egyrészt visszamegy ez a zene, és ezek a szövegek visszamennek egyfajta közös anyanyelvünkhöz, a népzene anyanyelvéhez, másrészt meg nyitnak a világra, mindenki szereti az egzotikus kalandokat, és akkor ebből is pláne egy ilyen tengerecki és hasonlók alkalmával, vagy a Nandu, ugye ezek a csavargó, magyar csavargó költészetet is behozták Tamkós Irató Károlya és másokkal, és ez is egy, ez kétfelől volt izgalmas a közönségnek, és talán még egy dolgot mondanék, nyilván ennél sokkal több komponens a történet, az, hogy gyerekeknek és felnőtteknek is zenélnek, tehát amikor ráadásul ilyen ünnepkör specifikusan is, amikor szabad-e bejönni ide Betlehemmel, nem tudom hány milliószor adták elő karácsonyi adventi időszakban ezt a történetet, nagy subában, nagy kucsmában, és így tovább, tehát hogy épp ugye a gyerekek otthon érzik magukat, és nekik megvan a háromlábú kis szék és a fakatona, és a felnőttek közben pontosan tudják, vagy ha nem tudják, akkor megtudják, mert betévednek egy Marcibányi téri koncertre, ahol 50 éve zenélnek változatlanul, és megtudják, hogy tudod, hogy nincs bocsánat, megtudják, hogy Szergej Jeszenyin és társai tulajdonképpen 20. század legnagyobb költészetéből, Szabó Lőrincekből és így tovább is rögtön kapnak egy fröccsöt a felnőttek.
Igen ám, de azért nagyon érzékletesen mondtad el, több összetevője van, de valami plusz kell legyen, hogy valami 55 éven át ilyen folytatólagos és állandó legyen.
Hát mindenképpen én azt szoktam mondani, én tanítok ugye kreatív írást, és mindig azt mondom a beérkező embereknek, akik jönnek kívülről az irodalom művészet terepére, hogy van egy olyan faktor, amiről nem nagyon szoktunk beszélni, és az a kitartás. Mert azt gondoljuk, hogy a művészete nagy lánglelke van, és megváltja a világot, és megreformálja a nyelvet, és akkor mindenki felkapja a fejét, és a fejük úgy marad felkapva, nem tudom, 50 évig, amíg ő alkot. Hát nem. Szóval nagyon kell, hogy ne tudja elsodorni az útjáról az embert tulajdonképpen semmi. Tehát kell egyfajta konok megszállottság. Tehát van egy nagyon sajátosan összekomponált és kombinált és sokakat sokfelől érintő zenei anyanyelv, és hát ugye az a brutális erő, ami a magyar költészetben lakozik, és ami ilyen módon átmegy zenévé, mert azért nagyon sokszor a mindennapoknak a zenei anyanyelve, amit magunkba szívunk plázában, benzinkuton itt-ott, az mondjuk így, hogy egy higítottabb verzió, tehát hogy nem olyan egzisztenciális erővel fordít ki magunkból, nem is a azt várjuk tőle.
Igen ám, de szerintem ahhoz is kell már szimat, vagy tudatosság, hogy ők jó és biztos kézzel nyúltak azon költők, azon verseny után, amiből siker lehet. Ez mi múlik? Tehát teljesen dilettáns vagyok, és gondolom a hallgatók és a nézők jelentős része is az, de mitől megzenésíthető és jól megzenésíthető egy vers? Miből lesz kvázi sláger, és mi mondjuk a gátja annak, hogy akármilyen jó és nagy hatású is egy vers, zeneileg nem él meg, vagy nem lehet rá dallamos zenét írni?
Hát igen, ez jó kérdés, és azt hiszem, hogy legavatottabban erre ők tudnának válaszolni. Biztos, hogy a muzsikus szem, tehát, hogy muzsikus szemmel máshogy nyílik meg a költészet, tehát, hogy ki kell hallani a belső muzsikát egy-egy adott szövegből, és itt már van valami, tehát, hogy olyan, ez olyan, mint egy, mit tudom én, mint a sportban a verseny, tehát, hogy edzésen akármilyen jó vagyok, ha a versenyen leblokkolok, vagy nem a legjobb formámat hozom, akkor bum. Tehát, hogyha ott, oda kerül veszélyes nukleáris közelségbe egy nagy verssel mondjuk egy zenész, egy zeneszerző, akkor, hogy, ő, hogy az, az a fajta töltés, az a fajta áramlás létrejöjjön, ahhoz kell a pillanat, vagy szerencse, vagy genialitás, vagy nagyon sok mindent mondhatunk. Az, hogy a válogatás egyáltalán hogyan zajlott, hiszen ez is egy fontos dolog, hogy a klasszikusainkat is, tehát Petőfitől, Arany Jánostól kezdve megzenésítették, és a kortársaink közül is nagyon biztos kézzel nagyon sokakat. Itt én hadd említsem meg Kővári Katalin rendező asszonyt, aki Grillus Daninak a felesége, és aki egyrészt a műsori íveket pazar ilyen művészi érzékkel állítja össze, tehát olyan műsori íveket sem, hogy én ismerem a Karáka repertoárt, ugye most már Idestova 25 éve közelről is, és így néha meghökkenek, hogy most azért oda, tehát hogy biztos, hogy a Fűfa Füst az elején egy 9 perces Vörös Sándor költemény, ami visszarepít a gyerekkorba, és ilyen kicsit zsibbasztóan, meditatív, és hogy ez biztos, ez harmadik szám, hogy ezt a Kata jól meggondolta, és aztán így elkezdem érezni a közönségben a bizsergéseket, meg a fölfele a fokozódó töltetet és töltést, és ez egy külön művészet, hát színházi rendező.
Ilyen ravasz dramaturgiája van a Karáka koncepteknek.
És nagyon, én azt tapasztaltam többször is, hogy nem biztos, hogy mindig ráérnek egyeztetni, de azért nagyon sokszor Kata összerakja a műsorokat.
Tehát jó a hatásmechanizmus?
És jó, szerintem jó a hatás, tehát az, de ahhoz az kell, hogy legyen 1000 dal, mondjuk körülbelül, amit a Kaláka megcsinált, és ez tulajdonképpen az emberi lélek minden rezdülését szinte lefedi. És akkor ezekből művészi kompozíciót tud összerakni, sokfélét, mindenféle alkalmakra, helyzetekre egy rendező elme, ami egy külön isteni adottság, hogyha valakinek ilyen van. Nem mint hogyha, mit tudom én, máskor megnyilván, hogyha kimennek tudom én, Japánba, vagy Peruba, akkor ott nem biztos, hogy van egy külön műsor tükör, hanem nyilván improvizálnak is a srácok, vagy kibecserélgetik az elemeket, vagy újítgatnak, de ezt többször tapasztaltam, ezt a megdöbbentő hatásmechanizmust, hogy elindul egy ív, és én, aki ismerem, mondom, hogy merre megyünk, és kiderül, hogy jó felé.
A belső struktúrája a zenekarnak, és elsősorban az emberi dolgokra gondolok, ott rájöttél-e valamire, ami esetleg elvezetett a megoldás felé? Mondok opciókat, hogy mondjuk ezek az emberek szeretik egymást. Ezek az emberek nagyon szenvedélyet csinálják azt, amit csinálnak. Tehát, hogy mi az összetartó erő, ami ennyi éven át ilyen produktivitásba is tudja mindezt vinni. Mert hogy most is van, hogy 3-szor koncerteznek egy nap.
Így van, tehát ez mind a kettő elmondható. Van egy nagyon sajátos dinamika Vili és Dani között, akik ugye testvérek, és Dani az első szülött, meg amúgy is Dani a főnök a bandában. És az például, hogy ha valami nem úgy történik, ahogy kellene, hogy történjen, azt én nagyon irigylem érte, hogy ilyen hihetetlenül határozottan rögtön a műsor után általában megmondja, és aztán arra, mivel mellettük voltam többször ilyen turnékon is, utána nincs visszatérés, tehát hogy nagyon jó ösztönös, de lehet, hogy csiszolódott, vagy lehet, hogy valami, nem tudom, hogy tanult-e ő vezetői kézikönyvek alapján, talán nem, de ha tanult, ha nem, tehát hogy abban a pillanatban, mert van az a típusú vezető, aki észreveszi, hogy nem tudom én, a trombitás mellé fújt, és így fortyog, és fortyog, és fortyog, és két hét múlva, hogy már te mindig mellé fújsz, mint nem tudom én, 23-án is, és akkor ugye az egész oka fogyott, akkor egy sértődés láncolat keletkezik, stb. És Dani nagyon határozottan, de, és tehát mint egy összetartó erejeként lép fel a zenekarnak, de nem hisztizik, hanem egyszerűen megmondja, hogy szerintem ezt itt is, és akkor a vitának is helyet ad. Ott, hát gyakorlatilag szinte, igen, hogy lement a koncert, szóval ezt többször tapasztaltam, és nem láttam, hogy bárkit úgy megbántott volna, belegázolt, vagy nyilván mindenki védekezik ilyenkor, mert hát az ember úgy gondolja, hogy jól csinálja a dolgát, aztán néha mégsem jól csinálja, és akkor ezt le kell tárgyalni, de hogy ez így elfogadott, és ez talán egy kulisszatitok, amiért nem sértődnek meg a fiúk, hogy így elmondtam, ha igen, akkor jaj nekem. De hogy ez nekem nagyon imponáló volt, hogy ezt így szeretetteljesen abban a pillanatban rövidre zárja, lerendezi, a másik kezd vele, amit kezd vele, és utána ugyanonnan megy a közös történetük. Szóval szerintem a konfliktus kezelés az egy nagyon fontos dolog, egy ilyen, én csak azt tudom, hogy ugye 32 éve vagyok házas, és ebből a dinamikából tudok kiindulni, hogy itt azért kell egy pár trükköt kitanulnia az embernek, hogyha szeretne szeretetben és figyelemben és összehangoltságban élni. Meg ugye az is nagyon jól működik szerintem a kalákán belül, hogy senki se vár el olyat a másiktól, ami meghazudtolná annak a, vagy ami ez a másiknak nagyon mássá kéne lennie, mint aki. Tehát, hogy úgy számítanak egymásra, ez egyfajta elfogadás, hogy olyan, pontosan tudják, hogy ki milyen, hiszen hát 50 éve vannak együtt, többnyire sülve, főve, és nem akadnak fenn, akadnak ki, akadnak le egymásra, és nem akarják a másikat megváltoztatni, vagy olyanná kalapálni, amilyen akkor se lesz, hogyha megfeszülök, hanem van egy ilyen nagy elfogadás, ami elbírja a humort, ami elbírja a kicsit az egymás zikálását is, és szerintem ez egy nagyon jó, szóval jó kémiája van, manapság így szokták mondani ennek a csapatnak, és jó ebben a kémiában ilyen potyautasként létezni, és ahogy nekem volt rá alkalmam és módom, és ez nagyon az életemnek egy nagyon fontos tapasztalata.
Gyári Krisztián azt írta, hogy az irodalom kapudrogja mindez. Te tudsz sok olyan esetről, vagy mondjuk egy-két ámulatba ejtő esetről, amikor valaki akár piciként, akár felnőttként valamiképp így került szoros kapcsolatba az irodalommal?
Igen, én nekem az jutott rögtön eszembe, hogy ugye 14 éve csináljuk közösen a Kaláka versudvart Kapolcson. Ez egy ilyen élőhely mindannak, természetes élőhely és közeg, környezetvédelmi terület mindannak, ami vers és zene, és ami együtt zenés vers és zene. És például a záró Kaláka koncertek alatt én időnként fölmegyek picit a színpadra, de főleg csak ott asszisztálok, mint az egyik udvargazda, és így a kis pajtának döntve a házamat ülök egy semmi, és látom viszont az utcát, ahol elmennek az emberek a koncert mellett. Tehát ők kívül vannak, ők a nem karszalagos zónában közlekednek, nem jönnek be koncertet hallgatni, és nagyon ritka, hogy bármilyen korú, tehát lehet, hogy az egy 5 éves, lehet, hogy az egy 20 éves, vodkás palackkal a kezében, lehet, hogy az egy decens nyugdíjas, lehet, hogy az egy szegecsekkel össze-visszavert keményebb kötésű emberke, és nagyon ritka az, aki meg ne lassítaná a lépteit, amit meghallja azt, hogy tehát, hogy van egy olyan komponens, ami, tehát, hogyha más nem, hogy valamilyen égből pottyant mesék, szakállas bácsik, hogy is volt ez, és láttam az egyik biztonsági őrünket, Sanyit, aki hát egy olyan jó kötésű gyerek volt, és tényleg, most, hogyha szóval ez olyan lenéző, de én egyáltalán nem lenézőként szeretném mondani, hogy ilyen nagyon egyszerű, nagyon jó gyerek volt, tehát, hogy mindig egy ölelés Sanyinál mindig volt, és sőt, tényleg élete vére az udvarért, csak aztán hát kinevezték fő biztonsági őrnek, és akkor elkerült tőlünk, és soha nem fogom elfelejteni, hogy talán az első vagy a második Kaláka versudvaron Sanyi a kitűzővel a nyakában, security pólóban, ringatózva a kőfalnál énekli, hogy Bóbita, Bóbita táncol ábrándosan. Tehát, hogy És én meg vagyok győződve, hogy azért alapvetően nem ez az ő zenehallgatási gerince, hogy így mondjam, hogy ott van a
bóvitára. Ritkán szokott ringatózni a bóvitára, hogy egyébként.
Ritkán szokott a bóvitára, szóval, hogy így jobban el tudtam pogózni valami jó igazi zúzatos zenére, el tudtam képzelni őt, és ez a kapudrog, vagy a beetetés, vagy a, szóval hogy ez hat, és tényleg mondom, legalább a léptét valaki meglassítja, de nem ritka, hogy oda telepszenek a kerítésre az emberek, mint a verebek, és valamilyen mágnesesség folytán nem tudnak tovább menni egy darabig, és biztos, hogy hallották már 50-szer életükben, hogy Tengerecki mit csinál, de egy kicsit valahogy jól esik visszarepülni oda, ahol ezt valamikor, valamiért valahogy hallották. Tehát mindenki, vagy nagyon sokaknak van egy olyan pont a szívében, amit ez meg tud érinteni, és ha más, ha nem tudják is egyébként, mert sokáig ugye a tömegközlekedésben, ezzel szoktam a franciáknak példálózni, szoktam volt, ugye, hogy még én reggel, még jöttem a repülővel, mai nap reggel én meséltem ezt a Sorbonnon, és ahogy mentem ki a repülőhöz, a villamoson azt hallottam, hogy tim-tim-tim-tim, tehát ez a bőröndödönnek volt a megálló zenéje. Azt hiszem azóta a megálló zenéket lekapcsolták, de mondtam, hogy képzeljék el Budapest összes megállójában zengő összes bőröndödönt, az mind a kaláka érintését viszi el az embereknek, és a magyar költészet érintését, akár tudnak róla, akár nem, tehát hogy ez egy olyan erőtér, ami már azt lehet mondani, hogy akár mágikus.
Mágikus. Krilusz Dániel azt mondja az egyik interjúban, hogy mi inkább összekötők szeretnénk lenni, sem mint hogy szétválasztani valamit. És szerintem ez is lehet az egyik sikerfaktor. Nevezetesen, hogy ebben a, és most nem fogunk politizálni véletlenül sem, de hogy ebben a sok szempontból kettészakított országban ők valahogy mindig ilyen egységet teremtő, harmóniát sugárzó, a közösnek örülni kellene életérzés sugározzák, nem?
Igen, és én azt hiszem, hogy ők is úgy akár egyenként is nem föltétlenül értenek minden politikai kérdésben egyet, vagy nem is, tehát hogy még akár beszélnek is róla, de ilyen végtelen, és szóval ez a meddő végtelen politizálás, amiben gyakran beleesünk, mint gödörbe, vakló a gödörbe, ezt nem tapasztaltam sose tőlük, de van, hogy még akár össze is szikráznak, és látszik, hogy más gondolnak dolgokról, vagy egy-egy beszúrnak egy-egy megjegyzést, de mit tudja a másik is, hogy ő ezt gondolja, csak nem, tehát nem fogják vissza magukat, viszont nem mennek bele ilyen belső vérengzésbe, és nagyon sokan tényleg ott a Kaláka versudvaron is. Volt versműhely, és akkor ültek az emberek, akiket hát mind a Kalákának a Holdudvara vonzott ide meg a magyar költészet, és ott ültek egymás mellett a babzsákokon, és együtt verset írtunk, és aztán bejelöltek, és az egyiknek akkora turulmadár volt a profil képében, hogy be se fért, a másik pedig a, nem tudom én, itt azonnal végezzünk ki minden kormánytagot csoport prominens tagja volt, tehát, hogy ilyen nagyon szélsőséges emberek, és tudtak ott a magyar költészetnek a bűvöletében egy gyékényen árulnia, vagy egy babzsákon ülni, és hallgatni ugyanazokat a dalokat és zenéket, és nyilván mindenkinek mást mondott, mert hogy mindannyian másfélék vagyunk. Amíg peng, amíg a hang zeng, addig van Kaláka. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy a jelenlét ereje az, és akármilyen korban élünk, és akármilyen a révpartiktól a technón át az egész új zenei világokig, ez az ő brandjük, tehát, hogy ez nem lesz más, mint ahogy egy, mit tudom én, egy New Yorki Blue Note is nyilvánvalóan mindenféle jazz irányzatoknak helyt ad, de azért alapvetően az a már nem füstös, de mégis füstös kiskocsma marad, ami ahol a jazz tulajdonképpen megszületett, és tehát egy folytonosság ebben van, és ez a folytonosság személyes jelenléthez kötött. Én azt hiszem, hogy amíg ők erővel bírják, és drukkolunk, hogy ez minél tovább így tartson, meg nyilván amíg viszi őket a lélek, és a lélek és az erő párhuzamosan viszi őket, addig Kaláka van, volt és lesz.
Jó, hogy itt voltál, köszönöm.
Köszönöm én is.
Ez volt tehát a nagymű Grillusz Dániellel, Grillusz Vilmossal és Lackfi Jánossal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!